Származása miatt a 49 marut bizonyára démonként gondolkodott. Miért térítette meg őket Indra, a félistenek királya, hogy félistenekké váljanak? Valamilyen rituális vagy jámbortei tettet hajtottak végre? Következő vers. Kedves Brahmanám, velem együtt valamennyi jelenlévő bölcs nagyon szeretni tudni erről. Ó, nagy élek, arra kérlek hát, kegyesen magyarázd el nekünk, miért történt mindez? Sri Suta Goswami így szólt. Ó Saunaka, ó kiváló bölcs! Amikor Sukadeva Goswami, aki mindent tudott, hallotta, hogy Pariksit Maharaja tisztelettel és tömören azokról a témákról kérdez, melyeket lényeges hallani, nagy örömmel dicsérte meg igyekezetét, s válaszolt neki. Magyarázat. Sukadeva Goswami nagyra értékelte Pariksit Maharaja érdeklődését, mert a király, noha kevés szót használt, jelentős kérdéseket tett fel arról, hogyan lettek Díti fiaiból félistenek, annak ellenére, hogy démonoknak születtek. Srila Viswanatha Chakravarti hangsúlyozza, hogy bár Díti nagyon irigy volt, szíve az odaadástól megtisztult. Egy másik fontos dolog az, hogy noha Kasyapa Muni nővelt, a lelkitudatban fejlett szinten álló bölcs volt, mégis áldozatul esett szépséges felesége vonzereinek. Ezeket a kérdéseket Pariksit Maharaja rendkívül tömören tette fel, ezért Sukadeva Goswami nagyra értékelte tudakozódását. A magyán akkor most elérkezünk egy fordulóponthoz a 6. énekben, hiszen ugye eddig, hát igazából a 18. fejezet az a fordulópont, hiszen a 18. fejezetig beszélt Sukadeva Goswami, ugye Daksa leszármazottai közül, Daksa lányainak, 60 lányának leszármazottai közül az Adityákról, Adityák közül az első négyről, ugye a félistenekről, Aditinek a fiairól, és akkor ennek keretében ugye Sukadeva Goswami, hogy Pariksit Maharajának feltámadt az érdeklődése, hogy miért ölte meg Indra Tvasztának a fiát, ugye, és aztán ezekről kérdezett, és akkor elmesélte Sukadeva Goswami Csitraketu, Vidrászura és Csitraketu Maharaj történetét, és aztán utána folytatta a sztorit Aditinek a fiaival, többi 12 vagy többi 8 fiával, mert ugye az egész hatodik ének elején azt kérdezte Pariksit Maharács, hogy most hallottunk az elsődleges teremtésről, és most innentől kezdve szeretnék hallani a másodlagos teremtésről. És akkor Daksa lányainak kapcsán erről mesél. És akkor itt a 18. fejezetben ugye folytatja a Daksa lányait, az áldítják utána a Dítinek a lányait, a daityákat, vagyis a démonokat kezdi el majd sorolni. És itt már a démonokat sorolta, a Dítinek, vagy Dítinek a fiait, és akkor elérkezett a marutokhoz, akik annak ellenére démonok megszülettek, mondja, mégis félistenekké váltak. De ennek a sztoriát most nem mesélem, mert erről fog szólni a következő történet, vagy a következő pár rész. Itt igazából az az érdekes, hogy ahogy kérdez Pariksit Maharács, és akkor ezt megjegyzi maga a vers is, hogy mivel Pariksit Maharács tömören kérdezett, nagyon lényegbe vágó, nagyon lényegre törően kérdezett, nagyon megfelelő volt a helyi időkörülmény mindenhez, ezért Sukadeva Goszvámi nagyon örült, megtisztelte, megdicsérte Pariksit Maharácsot, és lelkesen válaszolt a kérdéseire. Ugye ez már többször előfordult a Bhágavatamban, és nagyon fontos megjegyeznünk, hogy itt arról van szó, hogy egy tanítvány, egy megfelelő tanítvány, ha valaki megfelelő tanítványra akar válni, ahhoz megfelelően kell viselkednie. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy hogy kell fel, hogy eszik, hogy alszik, hogy gyűjt adomány, stb., hanem arra is vonatkozik, hogy hogyan kérdez. És ez számunkra is egy nagyon fontos dolog, hiszen mi is tanítványok vagyunk, hanem is más, de Silaprabhupád tanítvány mindenképp. És minden nap részt veszünk leckén, és ez egy fontos dolog, hogy megfelelő módon tegyük ezt, mert hogyha megfelelő módon tesszük, akkor fog megvisélni bennünket a lelki tanítómester, és akkor fog bennünket tudásban részesíteni, és akkor értjük meg a tudást is. Mi ennek a módja? Ahogy itt is mondja, tömören kérdezünk, és a helyzetnek megfelelően, a helyzetre vonatkozóan. Ahogy látjuk, Pariksit Maharács, vagy akárki kérdez Maitréja, vagy Vidura, vagy Vidura kérdezett a Srimad Bhágavatamban, vagy Yudhisthira Maharács kérdezett, bárki kérdez, az mindenki tényleg nagyon tömören és lényegvetően kérdez, és ahhoz a témához kapcsolódóan, amiről szó van. Nem más, nem hogy jut eszembe, ez meg az, most ezt erről szeretnék érdeklődni, és nem azt csinálják, hogy elmondják 3-8-10 percben azt, hogy ők mit gondolnak a témáról, hanem maximum egy-két mondatban kifejezik a csodálkozásukat, ami miatt fennakadtak ezen a dolgon, hogy hát, mint ahogy itt is, hogy lehet az, hogy Díti fiai, félistenek kiváltak, ott démonoknak születtek. Mert ugye Dítinek a fiai a démonok. Tehát ez volt a csodálkozás, és akkor utána ezt megfelelően megkérdezte, és akkor megfelelő választ kapott rá, mivel a helyi időkörülmény megfelelő volt, és nem másról szólt a dolog, mint arról, hogy tudást akar kapni. Tehát nem a saját tudásának a megcsillogtatásáról, hogy én most milyen okos vagyok, hogy nekem milyen fantasztikus dolgok jutnak eszembe erről, meg erről a témáról, ugye? Hanem igazából azt fejezte ki, hogy hogy érdeklődik és tudást szeretne kapni. Tehát ez nekünk is egy nagyon jó dolog, hogy amikor most eltekintesek a lecke szituációtól, mert a lecke szituációban egyértelműen itt ülünk, és itt van az előadó, tudjuk, hogy kitől kell kérdezni, és erről szól a dolog. Itt csak annyi a dolog, vagy a pont, hogy kérdezünk tömören, a témához kapcsolódóan kérdezünk. Nem álláspontot fejtünk ki, persze lehet kommentálni, hogyha felszólítanak bennünket, és eléggé nagy tudásnak érezzük magunkat ahhoz, hogy mit tudunk hozzátenni valamit, többet, mint amit a leckéadó elmondott, akkor lehet kommentálni. De egyébként fölösleges, mert nem erről szól egy lecke, hanem arról szól, hogy kérdezünk, és azt tömören tesszük, megfelelő módon tömören tesszük. És ez ne rettentsen el senkit attól, hogy kérdezzen, mert ugye Magyarországon általában nem szokott lenni a probléma, hogy a bakták úgy nagyon sokat beszélnek, és akkor össze-vissza mondanak mindent a saját megvalósításaiból a leckén, ami persze nem annak a helye, hanem inkább az, hogy nem lenne kérdezni. De ez se jó, mert az odaadó szolgálat 64 folyamata közül kettő is, Kettő, persze a lelkitechnomesterrel kapcsolatban, amik ugye a legfontosabb dolgok a folyamatban, ezzel kezdődnek. A lelkitechnomesterrel kapcsolatban mindig kérdezni kell. És nem csak a lelkitechnomestertől kell kérdezni, hanem a nagyszentektől is kérdezni kell. Hát a nagyszentek itt ugye egyenlő a baktákkal, egyenlő a képesített baktákkal. Úgyhogy ez le kell győzni a nem tudom minket, tartózkodásunkat, vagy félelmünket, és kérdezni kell, de a kérdés mindig kapcsolódjon a tárgyhoz, mindig rövid legyen, tömör, lényegre törő, és a megfelelő helyzetben tegyük fel. Ne csináljuk azt, mint amit én szoktam csinálni Shiva Shiva Rama Swami Maharajjal néha, és ezért mindig kapok is a fejemre jó nagyokat, hogy éppen megérkezik valahonnan, és akkor letámadom. Jövök azonnal, hogy Hare Krishna Guru Maharaj, ezt meg ezt szeretném kérdezni. És akkor így csak megáll, hogy megérkeztem, Hare Krishna. És akkor, tehát ne csináljuk ezt, velem is állandóan ezt csináljuk a kollégáim is, a hallgatók is. Megjövök nagy nehezen valahonnan, éppen beesek az ajtón, és akkor egyből letámadnak. Tehát ez sem megfelelő helyi és időkörülmény a kérdezéshez. Vagy akkor kérdezünk, amikor olyan szituáció van, amikor ott áll, vagy ott ül a helyen, nyugodt elmével, és arra vár, hogy kérdezzenek tőle. És akkor nem csináljuk azt, hogy oda rohanunk a Guru Maharajhoz, vagy akárki ez egy fejedvalóhoz is megkérdezik, hogy Guru Maharaj, hány óra van? Ugye ezt se csináljuk. Ilyet se csinálunk. Hanem azt csináljuk, hogy a megfelelő embertől a megfelelő kérdéseket tesszük fel. Tehát attól, aki illetékes abban, vagy amiről a szituáció szól. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, és mindig csak a saját kis elképzelt érdekeinket és szükségleteinket figyelembe venni. De, hogyha jól kérdezünk, ha etiketszerűen kérdezünk, akkor kapjuk meg a megfelelő eredményt. Amúgy ez a szituáció is mutatja. És akkor még egy dologról szeretnék beszélni, ami itt van a magyarázatban, ezen túl, hogy DT nagyon irigy volt. Ugye, bár ő Daksának a lánya volt, mégis irigy volt. Erről mi jut eszünkbe? Ugye DT az, aki megszülte Hiranyakasiput és Hiranyaksát, vagy Hiranyaksát és Hiranyakasiput, és aztán utána akik megszülettek újból következő életükben, Kumbhakarna és Rávanaként, aztán a következő életükben megszülettek Sisupála és Dantavakraként, és aztán még volt egy negyedik születésük is, ezt elmondja is van egy Csakralati Thakur, ez pedig Jai és Vijay.
Ugye?
Jagály és Madály. De Jai és Vijay volt az eredeti, akik megszülettek ebben a négy születésben. Ez egy külön történet, de minden esetre itt már ezt elmondta egyrészt, másrészt majd még a hetedik énekben ezt részletesen el fogja mondani, ami szerves folytatása a hatodik éneknek. Ugyanakkor ez miért érdekes? Azért, mert szintén is van egy Csakravarti Thakur mondja a Sarvatta Darsinében, magyarázatában, hogy ez a hat démon jelképezi azt a hat anartát, hat legfőbb anartát, amitől, hogyha ugye ezeket a történeteket halljuk és ezeken meditálunk, akkor ebben a sorrendben, ahogy ők megszülettek, abban a sorrendben tudunk megszabadulni ezektől az anartáktól. És akkor mit jelent? Ugye Hiranyaksa volt az első. Hiranyaksa azt jelenti, a neve azt jelenti, hogy aki mindig mohón keresi az aranyat a szemével. Ezt jelenti a neve. És ő a mohóság. A mohóság anartáját jelenti. És hogyha valaki jön a lelki gyakorlatban, jön a lelki életbe, akkor az első anarta, ami tisztul általában, az a mohóság. De látjuk, hogy a kezdő bakták iszonyatosan lelkesen eszik a prasádumot. És akkor valakinek, ha nincs szerencsé, akkor jól meg is ízik ettől. És akkor ettől az anartától meg kell szabadulni. És hogyha a lelkesen mutatja Hiranyaksát a történetét, akkor sikerülni fog neki. A következő születés az a Hiranyakasipu, ami azt jelenti, hogy arany és puha ágy. És minden ellenkező gondolattal szemben, ez nem a két jelenti, nem a kétnek az anartájáról itt van szó itt, hanem a büszkeségről. Hiszen Hiranyakasipu mire volt büszke, vagy ő nagyon büszke volt azért végezte a mondásait, hogy mit érjen el? Hallhatatlanságot és Brahma pozícióját érje el egyből. Ugye ő nagyon büszke volt Hiranyakasipu, ez a második anarta, ami tisztul. Aztán Kumbhakarna, ő miről volt nevezetes, edényfülű, ugye a neve szerint edényfülű, ő arról volt nevezetes, hogy azt az áldást adta, hogy félig aludt, tehát hogy félig aludt, tehát úgy félig fönt volt, idejében félig fönt volt, félig megaludt, tehát életi meg felét alvással tölthette. Ami, ugye ez nem olyan nagy ritkaság mostanában, ha megnézzük az emberek közelében, de akkor még ez, ez más volt persze, hogy egybe tölthetett sok időt alvással, tehát nem úgy, ahogy mi. De ez mit jelez? Mi az alvás? Lustaság, de inkább illúziót mond. Illúziónak az anartája. De persze ez a lustaságból származik. És aztán Rávana, akinek a neve mit jelent? Azt jelenti, hogy aki miatt mindenki sír, és aki nem áthallotta elrabolni még az Úr Rámacsandrának is a feleségét, ő testesíti meg a kéjnek az anartáját. És aztán következő, Sisupála és Dantavakra. Sisupála és Dantavakra, ők ugye egyenesen Krisnának a családjában születtek meg, tehát ők már nem démonként születtek meg, bár démonként is elkedtek, de nem démonként születtek meg. És ők anya Sisupálának mi volt az anartája? Az irigység. Pontosan, nagyon-nagyon irigy volt Krisnára. Ezért is ölte meg Krisna végül. És Dantavakrának meg mi volt az anartája, a legfőbb anartája az, hogy dühös volt. Hogy dühös volt Krisnára és állandóan is meg akarta ölni Krisnát, amiatt, hogy megölte Sisupálát. Tehát akkor Mika?
Mohosság, büszkeség, irigység.
Első, csak? Mohosság, büszkeség, illúzió, kéj, irigység, dű. Mindenki felmérheti, hogy hol áll. Az emberek, az emberek tisztulásának útja. Akkor még egy dologról szeretnék beszélni, hogy ma teljes napfogyatkozás lesz, de napfogyatkozás lesz. 58%-on fog állni, 11 óra körül valamikor. Akkor lesz a csúcsa. És bármilyen ellenkező híreszkedéssel szemben, amit olvasunk mindenhol, a napfogyatkozás nem kedvező jel. Tehát ez nem egy kedvező ómen, ez egy kifejezetten kedvező fenomen. Főleg, hogyha valaki belenéz a napba, amikor fogyatkozik, mert akkor garantáltan meg fog vakulni. Úgyhogy ezt ne csináljuk, próbáljuk nem belenézni a napba, amikor fogyatkozik. Bele elveszítjük a szemünk világát, és még ilyen kis keresztül sem nagyon nézzünk bele, mert még az is nagyon veszélyes. És mi ugye nem tudunk elmenni a Kurukshetrai zarándok helyre, hogy ott átvészeljük valahogy ezt a kedvezőtlen moment, de szerintem ez 99-ben, amikor volt a napfogyatkozás, emlékeznek rá, akik már itt voltak akkor, hogy akkor lement mindenki a farmra.
Ez teljes nap volt.
Nem, a Budapesti templomban volt.
Nem, farmra.
Farmra volt. Mindenki lement a farmra. Mindenki lement a farmra. Az hasonló volt, mint ez, de az mondjuk nagyobb napfogyatkozás volt, mint ez, de ez is egy meglehetősen nagy napfogyatkozás. Ilyen majd csak azt hiszem 70 év múlva lesz legközelebb. Itt. Ezen a területen, úgyhogy szerencsés napfogyatkozást és próbáljuk meg a Hare Krishna mantra éneklésével, hogy könyvosztással vagy mindenféle mással tölteni az időt, és ne nézzünk bele a napba. Köszönöm szépen, és jövő Prabhupát ki!
Jai!
Yeah. That's it.
sima tárgyat.